Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni az ő üzenetét nektek, ezen a mai délelőttön írva található a Jób könyve 42. részében, az első 8 versben a következő képpen, Isten igéje iránti tiszteletből fennállva hallgassuk a nevezett ige szakaszt. Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak: tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek. Én kérdezek, te pedig oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, de most már saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent. Bűnbánatot tartok, porban és hamuban. Miután az Úr mindezeket elmondta Jobbnak, így szólt az Úr a témáni Elifázhoz: haragra gerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jobb. Azért vegyetek 7 bikát meg 7 kost, menjetek el szolgámhoz Jobbhoz, és mutassatok be égő áldozatot magatokért, szolgám Jobb pedig imádkozzék értetek, mert csak rávaló tekintettel nem szégyenítelek meg benneteket, hiszen nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jobb. Eddig a felolvasott ige. Ma az ártatlanul szenvedő igaznak a böjtjéről fogunk közösen Isten igéjének fényében szólni. Van egy ősi mese, amely arról szól, hogy a halaknak egy csoportja nagy riadtan úszik egy rajban, és a partról látva ezt a nagy sietséget megszólítja őket a róka. És azt mondja: hova menekültök ilyen nagy rémülten? És mondják, hogy a halászok hálója elől. Miért nem jöttök ki a partra? Itt jól megbarátkoznánk egymással, és nem kellene tovább tartanatok halászoktól, szólt a róka. Halak mondták: hallottunk már rólad, róka? Tudjuk, hogy ravasz állat vagy. Lehet, hogy a vízben üldöznek minket, de ha elhagynánk a folyót, biztosak vagyunk benne, hogy elpusztulnánk. Hát ez az egyszerű mese arról szól, hogy sokszor látszólag nincs valami nagy jutalma annak, hogyha valaki hűséges az Istenhez. Látszólag nincs valami nagy jutalma az Isten iránti hűségnek. De mégis akkor is tudjuk, hogy nem tudjuk, és nem is akarjuk másképpen elképzelni az életünket, mint hogy az Istenben van. Mint hogy ő vesz körül bennünket. Hogy Pál apostol mondja, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez számunkra olyan, mint a halnak a víz. Jób könyve erről a fajta hűségről szól. Hogy miközben Jób szenved, egyik kezével az öklét rázza az ég felé, a másik kapeg olyan szorosan fogja az Isten kezét, amilyen szorosan csak tudja. Arról szól ez a nagyon fájdalmas, hosszadalmas, ugyanakkor mégis nagyon szép könyv, hogy milyen az, amikor valaki kitart az Isten mellett a legnagyobb nyomorúság idején is. Arról olvasunk, aki végül is a hite miatt, a ragaszkodása miatt kerül bajba. Keret történetből kiderül, hogy Isten tart egy mennyei értekezletet az égi lényeknek, és ott elmondja, hogy milyen kiváló szolgája van neki, megmutatja Jobot, látjátok? Ő aztán komolyan veszi. De van az égi lények közül egy, a sátán, aki nincs legyűgözve ettől Jób kegyes életétől és áldozatos életétől, és csak annyit mond, hát persze, hogy így él, hiszen az érdekében áll. Elhamozod minden jóval. Hát miért ne így élne? És ezek után Isten maga állítja próba elé Jóbot. Ez egy nagyon nehéz mondat és nagyon nehéz gondolat, de egészen megdöbbentő, hogy szinte mindenről vitatkoznak a Jób könyvében, de erről az egyről nincs vita. Egy szereplő között sem. Hogy ezeknek a próbáknak a szerzője maga Isten. Hogy a felelősség végül is az övé. Nagyon érdekes dolog, zárójelbe jegyzem meg, a mai teológiában annál több a vitatkozás erről. Például a Jób könyve kapcsán. De úgy tűnik, sem Jób számára, sem barátai számára, sem hogy a könyvből olvassuk, ez nem kérdés. A nézeteltérés az abban volt, hogy a Jób barátai szerint ez egy megérdemelt szenvedés volt, illetve hát az a vita tárgya, hogy megérdemelte vagy nem. Az egész könyv egy hosszú, kimerítő párbeszéd, beszélgetés Jób és a barátai között, tulajdonképpen 38 kimerítő részen át, és tulajdonképpen a könyv ezt cáfolja. Azt a hitet, hogy az életben az Istentől mindig mindenki azt kapja, amit érdemel. Az igaz áldást és jólétet, a bűnösök nyomorúságot és büntetést. Jobb büntetést kapott, gondolkodnak a barátai, tehát bűnös. Ha bűnös, térjen meg, az hát, ha segít. Szenvedései és veszteségei olyan mértékűek, ami összeegyezhetetlen Jobbnak az igaz voltával az ő szemükbe, és hát összeegyezhetetlen az Isten jóságával is. Hiszen vagy nem, jó és nem igazságos az Isten, ez az egyik lehetőség, vagy olyan kiszámíthatatlanul szeszélyes mondjuk, vagy nem elég hatalmas, nem mindenható. Vagy Jób nem is olyan igaz, mint amilyennek állítja. Logikailag nincs több lehetőség. De a barátok csak erre az utolsóra tudnak gondolni, Jobban van a hiba. Jobb becsületére váljon, hogy nem adjon olcsón magát. És nem engedi el egyik pillérét sem az ő hitének, nem tagadja meg Istent, de nem hajlandó beismerni valamit, amit nem követett el. Sőt, azt mondja egy helyen, hogy bárha fémtollal írhatnék, valami ólomtáblába vagy kőbe írhatnék, mert most mi itt vitatkozunk ezen, de az idő majd be fogja bizonyítani, hogy a ti igazságotok nem áll meg, az enyém viszont megáll. És valóban igaza is van, ez egy olyan máig aktuális téma, amiben Jobbnak fontos üzenete van. Nem igaz az, hogy minden rossz, minden szenvedésnek valami megmagyarázható oka lenne. Nem igaz, hogy az föltétlenül az Isten büntetése rajtunk. De mivel ez a gondolat olyan erősen tartotta magát, hiába volt ott az Ószövetségben, még magának Jézusnak is be kellett szállnia ebbe a vitába, amikor a vakon született emberről kérdezik, hogy ki vétkezett eze, vagy ennek szülei. Ők még mindig nem értették meg azt, amit Jób kőbe akart volna vésni. Jézus szerint sem ez, sem a szülei. Ez az Isten dicsőségére való ez az egész. Persze mindez ember fölötti küzdelem a szívnek, az elmének, a testnek, a léleknek egyaránt. Maga a könyv is gyötrelmes és szorongató. Jób neve is azt jelenti, valaki, aki szorongatott helyzetben van. Rászakadt az egész ég, úgy érzi, nagy nyomás alatt van, nagy fájdalomban, veszteségben, és ott van a négy barátja, akik mint a sajtprésnek a négy csavarja, a négy sarkán csak egyre szorítják ők is ezt a Jóbot, és préselik tovább, mint nyomorúságos vigasztalók. Bőjtek az alaphelyzete, ez a szorítás, a szorongattatás, ami akár belülről, akár kívülről ér el bennünket. És azért mégiscsak hisszük, Istenhez visz, Istenhez kényszerít oda minket. Amikor sok mindent nem értünk, amikor sok minden fáj. Először is tegyünk fel egy kérdést. Az ártatlanul szenvedők esetében van-e egyáltalán bármilyen bölcsesség? Vagy másodszor arról szeretnék beszélni, hogy az igaz embernek, az ártatlanul szenvedőnek is megvan a maga megtérése. Még ha nem is úgy, mint ahogy a barátok gondolták. És harmadszor arról szeretnék beszélni, hogy az ártatlanul szenvedő bőtje végül is egy erőteljes igen az életre. Először ezt a kérdést vessük föl. Az ártatlanul szenvedők esetében van-e bármilyen használható bölcsesség? Én úgy gondolom, hogy a bőtnek megvan a maga bölcsessége. Ez nem elvont bölcsesség, nem végképp nem tét nélküli spekulálása, hogy az Isten mindenhatósága, igazsága, jósága. Pedig ez a könyv aztán teli van eszmefuttatásokkal. A bölcsesség irodalmi szempontból a bölcsesség irodalomnak a gyöngyszeme. Tulajdonképpen magától Jobbtól sem áll távol a bölcselkedés és a szép igazságok megfogalmazása. A barátaitól meg pláne nem, nagy filozófus mindegyik. De megfigyelhetjük, hogy halad előre a történet, Jobb egyre többször a valóságra irányítja a figyelmet. Az ő érvelés az, hogy nézzétek meg a valóságot. Az történt velünk össze, hogy születtek kiskutyák, és aztán hát ilyen nagyon balszerencsés módon elvesztek, aztán meglettek, aztán megint elvesztek, aztán megint meglett az egyik. Na hát ezt mi sem nagyon tudtuk követni. És egy ilyen pontján már a többszöri fordulatoknak, akkor a gyermekünk, most nem nevezem meg, legalább így háromból lehet találgatni. Ez nem lehet igaz, hogy ez bennünk megtörténik, és akkor Áronka a legkisebb így szétette a kezét, azt mondta, hát pedig úgy néz ki, meg lehet. Hát tulajdonképpen Jobb is ezt mondja. Nézzétek meg, tudom, hogy ilyen nincs, de azt kell látnotok, hogy mégiscsak, hogy van. Aztán nem csak ez történik, hanem Jobban van egy másik változás is. Egyre kevesebbet kezd el beszélni Istenről, hanem egyre többet kezd el beszélni Istenhez. Néha nagyon felkavaró dolgokat mond neki, de nem róla mondja, hanem neki mondja. Az egész könyvben rengeteg teológiai igazság hangzik el, amit akárha idéznénk, még nagyon szépen is hangozna. Például itt az egyik barát szájában hangzik el, nyilván maga a helyén ez értékes gondolat is, hogy az Úr megsebez, de be is kötöz. De még sok más is elhangzik, de ami végül mégiscsak egyre hamisabban kezd el hangozni. Viszont Jób egyre kevesebbet kezd el beszélni az Istenről, hanem egyre inkább az Istenhez beszél. Ez a bölcsessége, ez az egyetlen bölcsessége igazából a bőjtnek, a hamuban, porban ülő Jobnak, amikor azt mondja, hogy én most már ezzel magával, ezzel az Istennel akarok beszélni. Hozzá kiáltok, tőle várok igazságot. És igazából a bölcsessége annak a könyvnek az, amikor elhallgat az emberi bölcselkedés. Amikor a porban és hamuban ülő Jób kezére teszi a száját, és aztán elnémulnak a barátok. És tulajdonképpen az egyik fontos üzenete a Jób könyvének 38 hosszú beszélgetős fejezeten túl, hogyha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Ez a bölcsessége. Amikor az Istenhez szóltál, és kiáltottál hozzá, akkor jól tetted. A bőjt az annak az ideje, amikor tudatosítom, nem elég az Istenről beszélni, hanem ideje őt megállt megszólítani. Mondom, nem nagyon van olyan, aki ne látta volna a Forrest Gump című filmet legalább egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor. És ebben van az a jelenet, amikor az ellőtt lábú hadnagy barátja Forrest Gumpnak megjelenik, és rákász segédként bekapcsolódik mellé a munkába, és egy éjszaka kimaradnak a tengeren, és hatalmas vihar van, és Dan hadnagy akkor megvívja a csatáját az Istennel, és üvöltözik, és mondja neki, na gyere, gyere! És aztán másnap látszik, hogy ilyen kisimult arccal Dan hadnagy ott úszkál a vízben, és azt mondja csendben akkor Forrest Gump, hogy úgy gondolom, bár soha nem mondta, de ezen az éjszakán Dan hadnagy megkötötte a békéjét az Istennel. Hát ez a bőjtnek az igazsága, nincs más lehetőséget, mint hozzá kiáltani. Így olvassuk, miután az Úr mindezeket elmondta Jobbnak, így szólt az Úr a témáni Elifászhoz. Haragra indultam ellened és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam helyesen, mint Jobb az én szolgám. Tulajdonképpen teológusok rámutatnak, hogy a héber nyelv alapján lehetne ezt így is fordítani, hogy nem beszéltetek hozzám olyan helyesen, mint Jobb. Azt az előtagot, prepozíciót, azt lehet úgy is fordítani, hogy nekem. Hogy nem beszéltetek nekem helyesen, mint Jobb. És valóban az egész könyvben egyszer sem beszélnek Istenhez, a barátok mindig csak Istenről beszélnek. De ő, Jobb az, aki aztán az Istenhez beszél, és kér és várja az ő megjelenését és jelenlétét. A bőjtnek az igazsága, hogy fájdalmunkat egyedül Istennel tudjuk megharcolni és megbeszélni. Ez a bőjtnek a bölcsessége. A bőjtben olyanok vagyunk, ezt látjuk Jobbon is, mint egy eleve vert sereg. Mint aki eleve a feltétel nélküli megadás biztos tudatában áll le az Istennel vitatkozni, de mégis tudja, hogy le fogja tenni a fegyvert, de egyedül az Isten előtt hajlandó letenni a fegyvert. Hogy összezárja magát azzal, aki öl és elevenít. És egyedül neki fogja megadni magát. A bőjt igazsága, hogy beéri pontos válasz nélkül, de nem éri be az Isten jelenléte nélkül. Ezért adja magát a bőjtre, mert nem éri be ennél kevesebbel. Másodszor arról szeretnék beszélni, hogy az igaz embernek is megvan a maga bőjtje, és megvan a maga megtérése. Nem abban az értelemben kellett megtérnie Jobbnak, ahogyan azt a barátai követelték tőle. Azaz a nagy baj, valami nagy bűnre mutat az életedben, ebből a gondolkodásból a barátoknak kell megtérni, a szánalmas vigasztalóknak kell megtérni. Nekünk mindannyiunknak meg kell térnünk, amikor halál biztosan tudni véljük, hogy bizonyos rossz dolgok miért történtek a másik életében. Nem tudhatod az okot, nem tudhatod. Erről is szól a Jobb könyve. Hanem abban az életelemben, van itt szó megtérésről, jó esetében, hiszen maga mondja ezt a szót, ő maga mondja, megtérek a porba, hogy belátjuk, ami nagyon indokolt érteni vágyásunk nem fog teljes kielégülést találni. Erről lemond Jobb. És azt is tudja, hogy az Isten erejéhez nem mérhető a miénk, az Isten bölcsességéhez nem mérhető a mi bölcsességünk, ezt is elmondja világosan. De nagyon különleges az az út, amelyen ide eljut Jobb. Jobb egy különleges lelki gondozásban részesül. Isten elviszi őt egy csillagközi utazásra, mint valami nagy hullámvasútra. És Isten gyönyörködve dicsekszik a saját teremtésével. Mutatja nekik a csillagokat, a teremtett lényeket sorba. És megmutatja, hogy a világban rend van. Hogy a világban lélegzett, elállító szépség van. De van benne szabadság is, meg van benne szelídítetlen vadság, amikor beszél a behemótról, meg a leviatánról, hogy micsoda oszlop lábaik vannak, és milyen félelmetes a hangja, és beleremeg a föld, hogy halljuk, hogy élvezi Isten, amit beszél ezeknek a lényeknek, a szabad és mindent elsöprő erejéről. Ezen az úton viszi keresztül Jobbot. Egyébként a mi Bibliánkban víziló meg krokodil van, de ez sokkal inkább valami dinószerű lénynek a leírása, ami ott található. Aztán kérdezi Jobot, szinte bombázza a kérdésekkel. Olyan kérdéseket tesz fel nekik, amelyeken keresztül Jób hamar belátja, hogy neki nem sok illetékessége van ezeknek a megválaszolásában. És az a lényeg ezeknek a kérdéseknek, hogy Isten rákérdez, miért gondolja a porszem ember, hogy saját kis életének az igazságai, megfigyelései alapján végérvényes kijelentéseket tehet az Istennel, a világ rendjével, az Isten tervével, kifürkészhetetlen világgal, az élet értelmével kapcsolatban. Hogy jön ő ahhoz, hogy a kis életének a meglátásait kivetítse az égre, és kötelező érvénnyel univerzális érvényt szerezzen neki? Hát kicsoda az ember? És tényleg miért is teszi ezt a modern ember? Hogy önmagából vezeti le az élet értelmét, célját és rendjét. Mert ezt teszi a fölvilágosodott ember. Nagy utazás végén azonban azt látjuk különös módon, hogy Jobbnak az a vágya, hogy Isten jelenlétében legyen, kielégül. Mert Isten jelenlétében találja magát. És igaznak bizonyul a reménysége is, amelyet egy-egy világosabb pillanatában maga Jób fogalmaz meg. Majd később aztán a rendre megérkező elsötétedés óráiban elveszít a szem elől, de ő fogalmazza meg, tudom, az én megváltom él, és utoljára porom felett megáll, aztán utána megint jön a sötétségnek az órája. Most azonban ez a végidei reménység, hogy majd egyszer porom felett megáll, az én megváltom, valahogyan jelen idejű lesz. Így fogalmazza meg, eddig csak hallásból ismertelek, és tudtam rólad, hogy te igazságos Isten vagy, meglátogatsz, hogy ebben a nyomorult helyzetemben nem hagysz magamra, de most már láttam is. Azt gondolom, hogy a szenvedő ember reménysége úgy lesz jelen idejű, hogy átéli ezt a jelenlétet. És számunkra nincs más válasz erre, hogy ez egy személy, ez az az Isten, aki átélte a mi szenvedéseinket, és aki együtt tud és együtt akar lenni velünk benne. Igen, ő az Jézus Krisztus. Valahogyan azt kell gondoljuk, Jób, őt kellett, hogy meglássa. Ő az az Isten, aki együtt tud és együtt akar szenvedni velünk. William Temple, egy áldott emlékezetű anglikán püspök így fogalmazott. Amikor Jób Istennel közösségre talál, akkor rájön, hogy ehhez a közösséghez képest semmi sem számít igazán. Az, aki Istennel közösségben van, igazán gazdag lesz. Jó lehet, semmije sincs, és semmit sem birtokol. Isten jelenléte és a vele való közösség a megoldás a problémára, de semmiképpen nem válasz egy megfejthetetlen rejtélyre. Egyúttal olyan lelki állapot elérését is jelenti, amikor már nem érzi szükségét a további kérdezésnek. Zsoltáros így mondja ezt. Szereteted az életnél is jobb. Jobb ennek a bizonyságnak a hirdetője és papja. Azt mondja Isten, ő imádkozzon értetek. Ő már tudja a lényeget. Nem szorosan kapcsolódik ide, de nem olyan régen olvastam ilyen megfogalmazásban, hogy az első keresztények a Római Birodalom idején teljes jogfosztottságban éltek. Tehát aki keresztény lett, annak onnantól kezdve nem volt rendezett a vallási státusza, és nem volt rendezett a viszonya a császárhoz. Innentől kezdve ő egy jogfosztott ember lett. Ami azt jelentette, hogy mindenki pontosan jól tudta, hogyha megkeresztelkedik, és Jézus Krisztus követője lesz, előbb-utóbb baj fogja érni. És ez el is érte. De azt látjuk, hogy abban az első 300-ban olyan villámsebességgel terjedt a kereszténység, ami felfoghatatlan. Mert mindenki látta azt, amit a sátán is mondott, hogy nem azért csinálják meg, mert megéri nekik. Annak ellenére csinálják, hogy egyáltalán nem éri meg nekik. Csak azt tudják, hogy a te kegyelmed az életnél is jobb. És ez az ő bizonyságtételüket hitelesítette. Hát ilyen papjának választotta Isten Jobot. Ilyen bizonyságtevőnek, hogy ezt mondd el. Az igaznak a bőtje végül is igent mondás az életre, a földi életre és az örök életre egyaránt. Persze, amikor elképzeljük a bőtölő embert, éppen inkább azt látjuk, hogy mindent megvet, ami erről az életről szól. Inkább a veszteségek, a negatívumok, a kényszerek jönnek elébünk, amikor bőtölő emberről van szó, vagy gyászoló emberről van szó. De tulajdonképpen, amikor Jób azt mondja, hogy én elfoglalom itt a helyemet, a hamuban és a porban, mert tulajdonképpen ez vagyok, ember vagyok, akkor gyakorlatilag azt mondja, igent mondok az én teremtettségemre, igent mondok az én életemre. Jobbnak tulajdonképpen ebből is meg kellett azért térnie a halálvágyból. A harmadik részben jól tudjuk, hogy megátkozza a születésének a napját, és azt kívánja, bár soha ne született volna meg. És most azt mondja, milyen jó, hogy megszülettem. Milyen jó, hogy az Isten adott nekem életet, és én erre igent mondok. És igent mondok arra is, hogy van további értelme az életemnek. Erre az Isten is ráerősít. Azt mondja, jobb, a te dolgod az lesz, hogy imádkozzál ezekért a félnótás barátaidért. Azt is olvassuk a történet végén, hogy hogyan állítja helyre Isten Jóbot. Sokak szerint az egy csöpögös túlzás, egy indokolatlan ilyen amerikai ízű, mintha lett volna akkor ilyen happy end ott a végén. Rengeteg állata lesz, 10-szer annyi, mint azelőtt, és lesz újra 10 gyereke, 7 fiú és 3 lány. A teológus föltette a kérdést, mibe került ez Istennek ez a helyreállítás? És nyugodtan rávágja, semmibe. Hát mibe került volna neki? Semmibe nem került ez. De a nagy kérdés nem ez. Nagy kérdés, hogy mibe került ez Jobbnak? Mibe kerül ez annak az embernek, aki egyszer már megégette magát? Akinek egyszer összetörték a szívét? Aki egyszer valami óriási csalódott? Újra dönteni a szeretet mellett, és újra igent mondani az életre. Na, az nem kis dolog. Miben kerül hinni Auschwitz után, vagy a gulág után, a munkaszolgálat után, a történelmi megpróbáltatások után? Történetből az derül ki, hogy Jobbnak sikerül újra igent mondani az életre. Ez egy nagyon kedves részletből derül ki. Születik neki 10 gyerek, ebből 3 lány, és általában a Biblia mindig a fiúkat részesíti előnyben, amikor nemzetségtáblázatok vannak, akkor 90%-ban a férfi neveket olvasunk. De itt nem a fiúknak a nevét halljuk, hanem a 3 lánynak a nevét leírva. Ugye egy apa számára, ha valamit nagyon félt, ugye az a lánya, meg a lányai. Hát hogyha valami miatt nagy aggodalom kellett volna, hogy ott égjen a Jobb szívében, az a 3 lánya. De nagyon beszédesek a nevek, amit ad. Héberül vannak a Bibliánkban, de lefordítva ilyesmit jelent. Napsugár, vagy illatos fahéj a másiknak a neve. A harmadiknak pedig bőségszarú drágaság. Szabad fordításban. És mindez arról beszél, hogy ez a Jobb szabadon tudott gyönyörködni, és tudott hálás lenni, és tudta élvezni, hogy azok a gyermekek az övéi ugyan, de az istenéi végső soron, és ebben a szabad gyönyörködő örömben tudta őket elfogadni. Mert érezte, hogy Isten is igent mondott rá, így hát ő is igent mondott a saját életére, a folytatásra. Isten határozott igényét visszhangozza, azt kívánom ezen a tavaszon, amikor ébredezik a természet is, a mi igenünk. Igen erre az életre, és igen az örök életre. Amen.